Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kezdjük meg Isten tiszteletünket a 119. Zsoltár első versének éneklésével. A 119. Zsoltár így kezdődik: az oly emberek nyilván boldogok.
Igazságos járnak életükben, Isten törvényére vagyunk gondjuk, és a szerint élnek minden időben. Szent bizonságít, akik megőrzik, és az Isten szívük szerint keresik.
A gyülekezet foglaljon helyet. Folytassuk Isten tiszteletünket keresztelőre készülve a 329. dicséret második versét énekelve. A 329. dicséret második verse így kezdődik: nem éltem még a föld színén, te értem megszülettél, még rólad mit sem tudtam én, tulajdonoddá tettél. Kérem a gyülekezetet, hogy álljon fel. Hallgassátok meg, miként szerezte a mi Urunk Jézus Krisztus a keresztség sákramentumát. Megiratott ez a Máté evangéliumban, a 28. fejezet, 18., 19. és 20. versében. És hozzájuk menvén Jézus szólt nékik mondván: nékem adatot minden hatalom menjen és földön. Elmenvén azért tegyetek tanítványokká minden népeket, megkeresztelvén őket az atyának, a fiúnak és a Szentléleknek nevében, tanítván őket, hogy megtartsák mindazt, amit én parancsoltam néktek. És én ti veletek vagyok minden napon a világ végezetéig. A gyülekezet foglaljon helyet. Kedves szülők, keresztszülő, kedves család, és kedves gyermekek, a testvérkék is, akik tanúi lehetnek a kis öcsük megkeresztelésének. Nagyon nagy eseménynek vagyunk részesei, és most a gyülekezetünk középpontjába kerültetek. Ezekben a percekben, ami szeretetünk körülvesz benneteket, és áldást kívánunk életetekre. Most, amikor ez a család itt áll az Úr előtt, vannak olyan nagy események az életünkben, amikor odaállunk az Úr elé. Lehet, hogy ez kívülálló nem tudja, de én akkor ott állok az Úr előtt, és engem néz, és tud rólam, és kezébe tehetem a nehéz helyzeteket, a jó helyzeteket, a bánatot meg örömöt is. Van, amikor nem egy ember áll az Úr előtt, hanem egy család, akkor szeretteimmel ott állok az Úr előtt. És ennél nincs nagyobb ajándék, hogy odaállhattam Isten elé, akitől van az élet, akitől van minden szép és jó, akitől van az a drága három gyermek, és íme most ez az aranyos kisfiú. És az az ige úgy előttem van, hogy mind a te házad népe. Van egy ilyen ige, hogy higgy az Úr Jézus Krisztusban, és üdvözülsz mint te, mind a te házad népe. Tehát a házunk népével együtt odaállhatunk az Úr elé. És hálát adhatunk most az életért, ezért a kis életért, ezért nagyon szép ajándékért. Azt olvassuk a Bibliában, a Jakab levélben, hogy minden jó ajándék a föntről száll alá. Isten adja. Ez azt jelenti, hogy a tökéletesség adja mi nekünk ezeket az ajándékokat. És annyi ajándékot adott már ti nektek eddig is. Meg ugye az életetekben külön-külön, de együtt a családnak is olyan sok szép ajándékot adott. A legnagyobb ajándék persze az üdvösség, hogy ismerhetjük Istent, szerethetjük őt, hogy a bűneink meg vannak bocsátva, és már örök életünk van. Hogyha ezt elfogadtuk, ebben élünk, ez a legnagyobb ajándék. A legnagyobb ajándék az Úr Jézus, benne levő sok minden mással. Így elmondhatom, hogy valóban ő a legfőbb jó, a summum bonum. És a gyermekeinknek, amikor valami jót akarok adni, akkor a legjobbat adom nekik. Egyáltalán, amikor valakinek nagyon-nagyon szép ajándékot akarok adni, akkor a legjobbat akarom adni. A legjobb és legtöbb, amit a anyai, apai, keresztszülői, nagyszülői szereteten túl adhatunk a gyermeknek. Ami mondjuk a humánum szintjén mindenkinél előfordulhat, a keresztény családban kibővül és sokkal több. Mert mi valami Istentől valót is tudunk adni. Ezért a két kérdésnek a egyike, hogy ígéritek, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, éppen erre vonatkozik, hogy ezt a legjobbat akarjátok őneki odaadni. Tehát, hogy beszéltek őneki arról a legfőbb jóról, az Isten szeretetéről, az üdvösségről, ami boldoggá teszi az embert, ami egy családot igazából megállhat, és az ő életét is boldoggá és lelkileg gazdaggá teheti. Isten adjon ti nektek nagyon sok megtapasztalást, hogy a ti családotok Isten előtt van, és vannak a család életben nehéz esetek, nehéz események és könnyebbek, vannak nagyon meredek, nehéz utak egy-egy család életében, és vannak könnyebb utak egy család életében. Az a jó, hogy ezeken az utakon a családunk Isten előtt lehet. Hogy Jézus újból és újból oda mehessen hozzátok, és elmondhassa, hogy nézzétek, ennyi minden hatalom menjen és földön. Bízzátok rám az életeteket, és ezt a kisfiút is. Amen. Mielőtt a Szent Sákramentumot kiszolgáltatnám, két kérdést intézek hozzátok. A gyülekezetet kérem, hogy fennállva hallgassa meg a kérdést és a választ. Azt kérdem először, hogy akarjátok, hogy ez a kisfiú a Szent Keresztség által az Atya, Fiú, Szentlélek Isten szövetségébe a keresztény anyaszentegyházba befogadtassék. Felejétek, akarjuk. Ígéritek-e, hogy úgy nevelitek és neveltetitek, hogyha felnövekszik, majd önmaga önként tegyen vallást a Jézus Krisztusba vetett hitéről. Felejétek, ígérjük. Gyertek, valljátok meg a hiteteket a gyülekezettel együtt, velem együtt, fennhangon, elmondván az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében. és a Jézus Krisztusban, ő egyszülött fiában, mi Urunkban, ki fogantaték Szentlélektől, születék Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghala és eltemetteték. Szálla alá poklokra, harmadnapon halottaiból feltámada, felmén a mennyekbe, ott ül a mindenható Atya Istennek jobbján, onnan lészen eljövendő ítélni eleveneket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszek egy keresztény anyaszentegyházat, szenteknek egyességét, bűneinknek bocsánatát, testünknek feltámadását és az örök életet. Amen. Gyertek, imádkozzunk! Köszönjük Istenünk, hogy vannak olyan nagyon nagy események az életünkben, amikor eléd állhatunk, amikor közelebb érezünk téged magunkhoz, mint különben, amikor te különösképpen odalépsz hozzánk, és elmondod a te biztatásaidat és ígéreteidet. Köszönjük, hogy ez történik most ezen a keresztelőn, és mi a gyülekezet tagja is belekapcsolódhatunk ebbe a nagyszerű eseménybe, amikor ezt a kedves családot és ezt a kisfiút, ha te kezedbe helyezzük, és kérjük, hogy legyél ő neki megőrzője, megváltója, kísérőt az ő útján, és ad, hogy ez a család mindig te előtted lehessen, hogy te védhesd, oltalmazhasd, vezethesd őket. Köszönjük, Urunk, hogy a nehéz órákban ott voltál az édesanyjával, hogy megőrizted őt. Köszönjük azt, hogy a testvérek annyira nagy örömmel fogadhatják. Köszönjük azt, hogy a gyermekek, akik a gyülekezetben járnak, ők is nagy szeretettel őt is befogadják, amikor ő is olyan nagy lesz, hogy a gyermek órára járjon. Köszönjük mindent, Urunk, és köszönjük azt, hogy a szent jegyeket miközben megmutatod és kiszolgáltattatod, miközben a keresztvíz a kisfiúnak a fejére kerül, közben te ígéreteket adsz, hogy szereted őt, és amilyen biztos, hogy a víz elmossa a testnek a szennyét, úgy a te áldozatod, a Golgotán mutatott szereteted, a te véred megtisztítja őt is, és valamennyünket minden bűntől, akik hittel ezt elfogadjuk. Így kérjük a te áldásaidat az ő életükre. Amen. A gyülekezet foglaljon helyet. Mielőtt elénekelnénk az áldást kívánó énekünket, a 134. Zsoltárnak a harmadik versét, hogy megáldjon téged az Isten Sióról kegyelmesen, megkérem a gyermekeket, akik a gyermekórára elmennek, hogy álljatok fel és mondjuk el az imádságot. Jó Atyánk, Istenünk, te taníts bennünket, Jézus Krisztus útján vezesd a lelkünket, szent lelked ereje növelje hitünket. Amen. Ti akkor a ének alatt elmehettek a gyermekórára, akik kicsin gyermekek vannak, azok csatlakozhatnak hozzájuk, ha szívesen teszik ezt. A kisbabába be lehet menni a hátsó terembe, ahol hűtve van, és lehet hallgatni az igehirdetést, mi pedig az éneket énekeljük. (Kül) A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása az Úr nevében van, aki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Hallgassátok meg Isten igéjét, amint az írva található Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelében, a 13. részben, az első és azt követő versekben, a 10. versig bezárólag. Minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságoknak, mert nincsen hatalmasság, hanem csak Istentől. És amely hatalmasságok vannak, az Istentől rendeltettek. Azért, aki ellene támad a hatalmasságnak, az Isten rendelésének támad ellen, akik pedig ellene támadnak, önmaguknak ítéletet szereznek. Mert a fejedelmek nem a jó, hanem a rossz cselekedetnek rettegésére vannak, akarod-e pedig, hogy ne félj a hatalmasságtól? Cselekedjed a jót, és dicséreted lesz attól. Mert Isten szolgálja ő a te javadra, ha pedig a gonosz cselekszed, félj, mert nem ok nélkül viseli a fegyvert, mert Isten szolgálja bosszú álló a haragra annak, aki gonosz cselekszik. Annak okáért szükséges engedelmeskedni, nem csak a haragért, hanem a lelkiismeretért is. Mert azért fizettek adót is, mivel hogy Istennek szolgái, kik ugyanabban foglalatoskodnak. Adjátok meg azért mindenkinek, amivel tartoztok, akinek az adóval az adót, akinek a vámmal a vámot, akinek a félelemmel a félelmet, akinek tisztességgel a tisztességet. És senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, mert aki szereti a fele barátját, a törvényt betöltötte. Mert ez ne paráználkodjál, ne őj, ne orozz, hamis tanúbizonyságot ne szólj, ne kívánjad, és ha valamely más parancsolat van, ebben az igében foglaltatik egybe, szeressed fele barátodat, mint te magadat. A szeretet nem illeti gonosztal a fele barátot, annak okáért a törvénynek betöltése a szeretet. Áldja meg Isten az igének hallgatását, befogadását és megtartását. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy ilyen szépen kezdődött az Isten tiszteletünk, hogy már egy keresztelőnek lehetünk a tanúi, és imádkozhatunk érettük, hogy őrizd meg őket. És most a saját életünket, és saját családjainkat, és saját dolgainkat is elét hozzuk. Hálaadással, mert először megköszönjük, hogy ilyen jó vagy hozzánk, hogy ilyen sok szépet és jót adtál nekünk, hogy a sok bajban, veszedelemben is megőriztél bennünket, hogy betegségeinkben felgyógyítottál, hogy hitet adtál, hogy nehéz utakra is mertünk vállalkozni, hogy adsz hitet és reménységet, hogy az előttünk levő nehéz útnak is neki tudjunk vágni, hogy így imádságban elét hozhatjuk azokat, akik kórházba készülnek, műtét előtt vannak, hogy legyél ővelük és őrizd meg őket, és sok bajunkat és betegségünket így tudjuk elét helyezni, illetve ahogy a földön lent járták Krisztusunk és hozzád hozták a betegeket, mi is őket imádságban elét hozzuk. És mindezt hálaadással tesszük, Urunk. Köszönjük, hogy gondoskodtál rólunk az életünk külső dolgairól, a megtartatásunkról, hogy békét adtál a mi országunknak. Köszönjük, hogy lelki táplálékról is gondoskodsz nekünk, nap mint nap adsz lelki eledelt. Köszönjük az igét, amit ma készítettél nekünk. Urunk, miközben előtted vagyunk hálaadásainkkal és kéréseinkkel, közben a bűneinket is megvalljuk te neked, és ismét elmondjuk, hogy a te bűnbocsátó kegyelmed nélkül egy pillanatig meg nem tartathatnánk. Te vagy az, aki még mindig közben jársz életünk az atyánál. Krisztusunk, köszönjük, hogy megmutatod a te áldozatodat, amiből élhetünk. Köszönjük, Urunk, hogy ezt a gyülekezetet különös módon szereted, hogy különös módon jelen vagy azokkal, akik a te nevedben együtt vannak. Így hadd tapasztaljuk meg a te jelenlétedet, és hadd vegyük át tőled a te áldásaidat. Amen. Énekkel készüljünk az ige hallgatására. A 395. dicséret első verse így kezdődik. Isten szívén megpihenve, forjon szívünk egybe hát. Fennállva hallgassuk meg az ígét. Az az ige, aminek alapján Isten lelkének segítségül hívásával az ő üzenetét kívánom hirdetni, írva található az imént olvasott ige szakaszban, Pál apostolnak a Róma beliekhez írott levelének 13. részében, a 11. verstől a 14. versig terjedő ige részében. Ezt pedig cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az álomból felserkenjünk. Mert most közelebb van hozzánk az üdvösség, mint amikor hívőkké lettünk. Az éjszaka elmúlt, a nap pedig elközelgett. Vessük el azért a sötétségnek cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit. Mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok a kívánságokra. Kedves testvérek, az újszövetségi ige rész, amit olvasunk a kalauzunk szerint, itt Vekele-telepen, Magyarországon, meg Kárpát-medencében a református kalauz szerint éppen a mai most felolvasott igét tárja elénk a római levél 13. részét, és annak az első részét, holnap a másodikat olvasjuk, én a kettőt összekapcsoltam, és a kettőről együtt szeretnék szólni. Tudnék, a mai fejezet a 13. rész két részből áll. Az egyikről azt mondhatom, inkább emberi szempontból leírt dolgokat tartalmaz, a másik fele pedig az isteni dolgokat helyezi elénk. Illetve az élet dolgait emberi megvilágításban és isteni megvilágításban, a mi életünket. Annak van egy emberi és isteni része is valamilyen vonatkozásban. Tehát az egyik rész a humánum, másik a divinum, ami ebben a fejezetben található. A kettő aztán összefügg, majd látni fogjuk, egész szorosan összekapcsolódik. Nem csak az ige hirdetésben, hanem adja az Úr, hogy a mi életünkben is így legyen. Így hát láthatjuk az első részt, hogy ott egy sereg emberi dologról van szó. Fejedelmekről, hatalmasságokról, világi autoritásokról, tekintélyekről, azoknak való engedelmességről. Amikor ilyet olvasunk, hogy minden lélek engedelmeskedjék a felső hatalmasságnak, mert nincsen hatalmasság csak Istentől, akkor ez egy nagyon fontos része a Bibliának, ami minden anarchiának és minden rendetlenségnek, összevisszaságnak erejét veszi. Isten azért adta, hogy legyenek főnökök, legyenek vezetők, hogy rend legyen azon a helyen, ahol rendnek kell lenni. Így az a kormányfők, meg királyok, meg császárok, ezek is mind arra vannak, hogy a jót, isteni rendet valahogy fenntartsák, és ezért nekik engedelmeskedni kell. Tehát principialiter, tehát alapján véve azért van felsőbbség, hogy rend legyen. És ez egy nagyon jó dolog, és ezért nem szabad nekünk a felsőbbség ellen fellázadni. Ezt Pál apostol nagyon hangsúlyozza ebben a római beliekhez írott levélben, ahol pedig hát nem hívő császárok uralkodnak. Egy híres teológus, egy nagy svájci teológus, Oscar Kuhlmann azonban felhívta a figyelmet arra, hogy ezt görögül írták, a Új Szövetség könyveit, hogy itt az, hogy felsőbbség, aminek engedelmeskedni kell, egy ilyen görög szóval visszaadva, hogy hypoexousiai, az exousia hatalmasság, a hypo az meg a mögötte. Erre hívja a figyelmet ez a teológus, hogy a hatalmasságok mögött van egy másik hatalmasság is. És attól függ, hogy a hatalmasság jól végzi a dolgát, vagy rosszul végzi a maga feladatát, hogy ennek a háttérhatalomnak engedelmeskedik, hogy mi az a háttérhatalom? Hogyha az Isten az, aki a háttérhatalma egy királynak, az Isten igéje, a, mondjuk a Krisztus tanítása, vagy a Biblia tanítása, akkor nyilvánvaló, hogy azt a feladatot be tudja tölteni, amire Isten rendelte, hogy legyen a fejdelem. De hogyha ez a hypoexousia, ez a háttérhatalom az demonizált, hogyha a sötétségbirodalma áll mögötte, tehát onnan kapja az ötleteket, az inspirációkat, ami az emberek ellenségétől származik, tehát az ördögtől, akkor viszont azt mondja, hogy az is előfordul, hogy inkább Istennek kell engedni, mintsem a hatalmasságoknak. Ezt emlegeti Oscar Kuhlmann, ez a híres teológus ezzel a résszel kapcsolatban, és jó, ha látjuk, hogy így van, és már azért mi tudjuk a történelem során, hogy bizony voltak demonizált fejdelemségek, akik Isten népe ellen támadtak, és üldözték. Tehát, hogyha valaki kiad egy parancsot, hogy a keresztényeket le kell mészárolni, nyilvánvaló, hogy egy demonizált hatalom van, amivel a saját uralmát gyakorolja. Ez a bizonyos háttér. Amikor Pál apostol ezt a részt megírja, és Rómába írja, akkor még ez a démoni áttörés nem történhetett meg. Mert különben Pál nem appellált volna a császárra. Tehát Pál apostol még arra gondol, hogy a római törvényszék, törvényhozás jól működik, az Isten rendeléseit fogja véghez vinni, mert el is mondja, hogy a hatalmasságok azért vannak, hogy az Isten rendeléseit biztosítsák, vagyis, hogy másképpen mondjuk, hogy a jót jutalmazzák, a rosszat pedig megbüntessék. És Pál apostol még, amikor ezeket a dolgokat leírja, hogy nincs a hatalmaság csak Istentől, akkor még bizakodik abban, hogy a jog teljesen nem hajolt el ott Rómában, és az ő ügyét a császár majd igazságosan el fogja bírálni, vagy legalábbis a legfelsőbb, a császári fórum elé terjesztett az ügyét, amikor ki akarták végezni, azt mondta, hogy a császárra appellálok, és ezért vitték Rómába, és ezért került Rómába Pál apostol. Mert még a császártól még azért tárgyilagos döntést várt az ő ügyében. Azonban tudjuk, hogy amikor megérkezett Rómába, akkor nem sok idő múlva elkezdődött a nagy keresztényüldözés, a Néróféle keresztényüldözés. Annyira nem tanulmányoztam most Néró életét, ennek a császárnak az életét, és nem tudom, hogy korábban hogy mint volt ezekkel a dolgokkal. De a démoni áttörés, amikor ez a hypoexusia, ez a háttérhatalom őt birtokba vette, és elkezdett őrjöngeni, és a keresztények ellen támadni, és a szegény keresztényeket szurokba mártott zsákba varták, vagy kötözték, és oszlopokra állították, és azok világították végig ott a parkot. Ő pedig közben ugye Rómát fölgyújtotta is, és ott dalolt az erkélyen, és gyönyörködött a tűzben. Tehát ezek úgy még nem történtek meg, amikor Pál ezt mondja. De még mintha reménysége is lenne, hogy figyelmeztetem a hatalmasságot, még az is benne lehet. Tehát mivel ezt még a keresztény üdvözlés előtt írja, hogy lefektető, hogy a hatalmasságban azért van, hogy a jót jutalmazza, és a rosszat büntesse, és ne a rosszat jutalmazza, és a jót büntesse, ezt, hogy leírja, talán mint egy kis isteni figyelmeztetésként, és hogy leteszi oda, hogy na, ez az Isten akarata. Ha egyszer hatalmasságot kaptál, bárki legyél is, akkor tartsd ehhez magadat, mert Isten azért adta eleve azt, hogy legyen hatalmasság ezen a világon. Tehát látjuk, itt emberi dolgokról van szó. Itt a fejezet első részében emberi dolgokról van szó, aztán tovább szó van az adóról, meg a vámról, meg a alávetettségről, meg a tiszteletről. Ezekről a dolgokról beszél, és aztán a szeretetről, hogy szeressük a fele barátainkat. És végül azt mondta, hogy ne is tartozunk egymásnak mással, csak azzal, hogy egymást szeressük, amiben nem csak azt hallhatjuk ki, hogy nem jó tartozni, könnyelműen ne verje magát senki adósságba, hanem inkább azt érezzük, hogy csak azzal tartozunk egymásnak, hogy egymást szeressük. Vagy azzal se tartozunk, hogy tudjuk egymást szeretni. Tehát itt láthatjuk, hogy egésznek a csúcsa a szeretet. Tehát emberi dolgokról van szó, amik közt a legnemesebb, legfontosabb érték a szeretet. És én úgy gondolom, hogy az igaz emberség és az élet csak úgy élhető meg, úgy élvezhető, hogy egymást szeretjük. Mint ahogy mondja is, hogy a törvényben ezt található, hogy szeresd fele barátodat, mint önmagadat. Tehát ilyen szép nemes emberi dolgokról tanít bennünket ez a fejezet az első részében, ami elsősorban talán a humánum oldalán van, a humánum vonalán mozog. És ez a konklúzió, hogy a legfontosabb a szeretet, hogy a másik emberrel törődjünk, hogy ne legyünk közömbösek, hogyha bajban van. Ez az, ami a egyik törvény táblának a lényege, a humánum vonala. És ez az, ami nagyon sok keresztényt is nagyon elfoglalt, és így a keresztények kezdetől fogva árvaházakat is létesítettek, és törődtek a szegényekkel. Azonban a felvilágosodás után azt láthattuk a szellemtörténetben Európában, hogy sokszor a humánum a divinum fölé került. Az emberi dolgok fontosabbak lettek az Isten dolgainál, és közben elszakadt a humánum a divinumtól. Az emberi dolgok nagyobbak lettek, mint az isteni dolgok, az emberre való foglalkozás elszakadt az Istennel való foglalkozástól, és így háttérbe szorította az Istennel való kapcsolatot. Így 1930-as években a Svájcban levő vallásos szocialisták, a protestáns egyházakban Ragac és Kutter nagyon éles elmével kritizálta a szociális elégtelenségeket és hiányosságokat, ami egy nagyon nemes és szép dolog volt, de ez bizony már a lelki üzenetnek a rovására ment, mert ez hangsúlyeltolódáshoz vezetett. Így az 1960-as években a Nyugat-Európában végig söprő diáklázadások, marxista diáklázadások során az emberek egy különleges új szellemiséget sajátítottak el, amit egy filozófiai iskola, a frankfurti iskola képviselt. És ennek az emberei, a filozófusok a szociális dolgokat hangsúlyozzák, és a keresztények között is ez elterjedt. És így ma az úgynevezett evangélikál mozgalmakban, vagyis azokban a mozgalmakban, amik az egész világon akarják a kereszténységet képviselni, ez a szociális evangélium az előtérbe került, ami nem is baj, hiszen mondtam, hogy a keresztények mindig árvaházakat is létesítettek és törődtek a szegényekkel. A baj az, hogyha ez az isteni fölé kerül, hogyha a humánum, a divinum fölé kerül, és így vannak olyan kezdeményezések, így például a Mikeás kezdeményezés, amelyik kitűzte azt, hogy 10 év múlva a világ szociális egyenetlenségeit meg fogja oldani. Ehhez csatlakozott a világ evangelizációs szövetség is. És misszionáriusok panaszkodnak, hogy annyi szociális angazsment, tevékenységet hajtanak végre, mert nincs erejük arra és idejük arra, hogy a Jézus Krisztus evangéliumát hirdessék, tehát a megtérést, az újjászületést, a szent életet, a bibliaolvasást, a kegyességet, az imádkozást és a többit. Tehát ezt láthatjuk, hogy a humánum az csak akkor működik jól, hogyha a divinum, az isteni is áthatja, és az arányok megvannak, mert különben csak emberi síkon mozog az egész. És látnunk kell, hogy a törvénynek 2 táblája volt. Egyik, szeresd az Urat, a te Istenedet, és szeresd fele barátodat, mint magadat. Eddig láttuk, hogy szeresd fele barátodat, mint magadat, és hajlamos az ember arra, hogy a másikat elfelejtse, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és lelkedből. Pedig ezek szorosan összetartoznak. Összetartoznak, mert mondja János a levelében, hogy az embereket nem szereted. Nem szereted a fele barátodat, és azt mondod, keresztény vagy. Milyen keresztény vagy te valójában? Hogy azt mondod, hogy nem szereted a te fele barátodat, de szereted az Istent. Itt ellenmondás van. Hiszen, ha nem szereted azt, akit látsz, hogy szereted azt, akit nem látsz? Ez a jánosi logika. De ennek a fordítottja is megáll, hogy mondhatom azt, hogy előfordul az, hogy akit látsz, azt szereted, de akit nem látsz, azt nem szereted. Tehát az ember szeretet, az emberekért való tevékenység, a szociális tevékenységek nagyon fontosak és jók, de nincs mögötte az isteni szeretet. Tehát előfordulhat az, hogy akit látsz, szereted, de aki a mögötte, akit nem látsz, azt nem szereted. Könnyebb valami jót tenni, mint sem, hogy a szívemet teljesen odaadni az Úr Jézusnak. Ez vitán felüli. És ugyanakkor ez leleplezhetetlen, ez nem lehet felfedni, hogy mi is van a háttérben. Szeretjük-e igazából az Istent, amikor valami nagyon jót teszünk, azért teszünk, hogy ez Isten iránti szeretet vezére bennünket, akkor jó helyen van az életünk. És tegyünk minél több ilyet. De hogyha úgy teszek valami jót a fele barátommal, hogy közben az Isten kimarad, Istentől független, akkor egy puszta, humánum síkján maradó altruista cselekedet lesz. És nem több. És a lényeget elveszítem. Na most itt ebben a részben azt olvassuk, hogy senkinek semmivel ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek. Újra mondom, hogy egymást szeressétek. Ez az egymás lehet ember-emberi reláció, és ember-isteni reláció is. Tudni, hogy egymásnál vagyok én, és egy másik ember. Én valakit szerethetek, és ez az Istennek az akarata. De ez az egymás lehet én, és az Isten is. Én az Istent is szerethetem. Tehát ember-ember közti kapcsolatban is a szeretet a lényeg, és az ember Isten közti kapcsolatban is a szeretet legyen a lényeg. És hogyha azt mondja, hogy semmivel egymásnak ne tartozzatok, hanem csak azzal, hogy egymást szeressétek, akkor az Isten a kapcsolatban is így van, hogy ne tartozzatok az Istennek a szeretet hiányába. Az Istennel való kapcsolatban ne tartozzatok neki másra, csak az, hogy egymást szeressétek, hogy szeresd az Urat, a te Istenedet teljes szívedből és teljes lelkedből. Az biztos, hogy Isten nem tartozik nekünk a szeretetével, mert Isten úgy szeret bennünket, mert Isten nap mint nap szeret bennünket. Mert Isten úgy szeretett bennünket, hogy az egy szülött fiát adta. Mert az Isten a legnagyobb áldozatot hozta, amikor Jézus Krisztust a keresztre küldte. Amikor helyettünk elszenvedett a büntetés, Isten nem tartozik irántunk semmivel a szeretet vonatkozásában. Ő túl teljesített mindent. Mi tartozunk az Istennek azzal, hogy őt szeressük. Nem szeretjük őt úgy, hogy kellene. És még csak a humánum síkján maradunk, ami jó téteményeinkkel, jó tulajdonságainkkal, talán kiváló emberségünkkel. A kettő össze kell, hogy függjön. Az Istent is szeresd, meg az embert is. Az embert is szeresd, meg az Istent is. Ez a két nagy parancsolat. Még azt hozzá kell tennem ezt, hogy megértsük a mostani részt, hogy ez egy roppant fontos fejezet, a Római Levél 13. fejezete. Tudnélik, ez volt Ágoston megtérési igéje. Az egyik legnagyobb egyház atyának, Aurelius Augustinusnak, Ágostonnak, ez az ige volt az, az életében, amit Isten főhasznált, hogy megértse az Isten szeretetét, és feltáruljon előtte egy olyan világ, ami minden hívő ember előtt feltárul. Tudnék, addig Ágoston a fejezet első felében maradt, mondhatom, tehát a humánum síkján mozgott, és onnan nem lépett túl. Tudnélik, hát foglalkozott az emberekkel, szívügye volt, hogy az emberek szépen beszéljenek. Szépen tudjanak előadni valamit. Ő egy klasszikus rétor volt, és egy retorikai iskolát vezetett. Úgyhogy jöttek hozzá a tanítványok, és lesték az ő bölcs tanácsait. És az nagyon nemes és szép dolog embereket megtanítani, szépen beszélni. Aztán emberi síkon mozgott, amikor jó tulajdonságait keressük, szerette a fiát, Adeótuszt, báványozta őt, aztán hűséges akart maradni az ő párjához, életének a párjához, de mind emberi síkon mozgott, Jézus Krisztus nem volt az életében. A vallásos élete is csak humánum síkján mozgott, és ez egy elképesztő üzenet, mert van olyan vallás, ami csak emberi síkon marad. Nem jut fel az Istenhez, csak emberi síkon mozog, esetleg lentről kap inspirációkat. Tehát az ő vallásos élete is csak emberi síkon, e világi vallásosságban mozgott, mert nem volt ateista. Ágoston nem volt ateista. Ő a kor legkülönbözőbb vallásos irányzatait megismerte, és az egyik legdivatosabb vallással, a kor egyik legmenőbb vallásával, a manicheizmussal összefonódott. Olyannyira összefonódott, hogy amit mondtak, azt teljesen el is fogadta. Azt mondja, később, amikor már kiózanodik ebből, és megszabadul ebből a vallásosságból, azt mondja a manicheusoknak a nyelve, az ördög kalodája. Ez azért fontos nekünk, mert Pap Gábor nagy művészettörténész szerint a magyarok ős vallása, ős kereszténység a manicheizmus volt, ahol a nagy Máni tanítását a ős magyar vallás elemeivel ötvözték, és ezt hozták be magukkal. Ez volt a István király előtti magyar vallásosságnak a jellemzője, a manicheizmus. És mit mond a manicheizmusról Ágoston, aki saját bőrén tapasztalta meg, hogy kik is ők valójában? A nyelvük az ördög kalodája. Lépre csaló rajta a nevednek, Továbbá az Úr Jézus és a vigasztaló Szentlélek nevének szótag keveréke. E nevek emlegetésétől soha ki nem fogynak. Tehát ezek szerint már összekeverték, a Máné is egy ilyen tévtanító volt a harmadik században, aki a perzsa vallás elemeit összekeverte a kereszténység elemeivel. Ezért mondja, nevek emlegetéséből soha ki nem fogynak, de csak hang volt az, és nyelvjártatás, egyéb semmi. Lelkükben nyoma sem volt az igaz vallásnak, vagy az igazságnak, mondja Ágoston. Tehát amikor az ő vallásos életét nézem, ő csak a humánum síkján mozgott. Mert ez olyan vallás volt, ami nem az Isten szerint való vallás volt. És annyira hatás alá került ennek a, idegen szót mondok, panteista vallásnak, hogy azt mondja, már azt is elhittem, hogy a füge is, meg a nevelője a fa is, tejkönnyekkel gyászolják egymástól elszakadásukat. Ez egy manichéista tanítás volt, panteista tanítás volt, az istenség egy a természettel, a természet egy az istenséggel, megszemélyesíti a természetet, minthogyha a füge a tejkönnyeket hullajtna, amikor a termése lehullik róla. Ennyire benne volt. Ez egy evilági síkon mozgó vallásosság volt, és nem több. És most ebben a részben tanulja vagyunk annak, hogy Ágostonnak megjelent a divinum. A pusztán emberi síkba bekerült egy isteni sík. Az Isten világának a vonala metszette az ő földi világának a vonalát. Egyszer csak, amikor megismerte az Úr Jézus Krisztust, akkor ebben az emberi vonalba belejött az isteni vonal, és új szavak jelentek meg. Tudnék, ezeket olvasta, hogy üdvösség. Eddig az üdvösséggel nem tudott mit kezdeni. Üdvösség, hogy a lelkem elkározik, vagy nem. Vagy ilyen szavak jelennek meg, hogy sötétség és világosság, ami merőben új volt számára. Nem az eddigi vallása miatt, mert az eddigi vallásában is volt sötétség, meg világosság, a perzsa dualizmus, össze lett keverve a kereszténységgel, de ott mind a sötétség, mind a világosság sötétség volt. Ördögi volt, és démoni. És most egész más világításba kerül az, hogy most már valóban tudom, mi a sötét, valóban tudom, mi a kárhozat, valóban tudom, hogy hova vezetnek a bűneim, mert megismertem a valódi világosságot. És ilyen szavak jelennek meg ő neki, amikor ezt olvassa, hogy az éjszaka elmúlt, és a nap elközelgett, és ne aludjunk. És az alvásról új fogalma lesz, a bűn alvásában milyen veszedelmes lenni, és a napról is, hogy nem a perzsa napistenről van itt szó, amikor azt mondja, hogy a nap elközelgett, hanem Jézus Krisztus, a világ világossága közelgett el, és ami eddig humánum volt, azt metszi a divinum, az isteni megjelenik, a valósággal megjelenik az isteni az ő életében. Hogyan? És talán ismerjük az ő történetét, a megtérésének a történetét, hogy Ágoston, aki kereste az igazságot, és érezte, hogy a manichéusoknál sem találja meg igazából, és a lelkiismerete már vádolta, Isten vezetése során Milánóba került, és ott egy ékes szájú szónok tanításán csüngött. Volt egy Ambrózius nevű ember, egy klasszikus orátor, rétor volt Ambrózius, szép beszédű püspök volt, és Ágoston persze, hogy ment és hallgassa az eulókviát, a szép szavakat, a szép kiejtést és a szép szónoki fordulatokat, és közben Isten az evangéliumot úgy a szívébe csepegtette, de ő ezt nem tudta elfogadni, még lázadott ellene. És amikor összeomlott minden az életében, amikor teljes lelki kudarcba került, amikor újra eszem, hogy semmit nem ér az élete, akkor épp a kertben sétálgatott, és ott volt a padon a Bibliája, amiben nem találta meg az Krisztust. És akkor a szomszéd kertből gyerekhangok hallatszottak. Gyerekek játszottak, ott valami kiszámoló játékot játszottak, hogy ki a fogó, vagy valami mondókát mondtak latinul, azt, hogy tolle lege, tolle lege, tolle lege. Ami azt mondja, vedd és olvasd, vedd és olvasd. És akkor oda ment a Bibliához, és kinyitotta, és ezt olvasta. Ezt cselekedjétek, tudván az időt, hogy ideje már, hogy az államból felserkenjünk. Az éjszaka elmúlt, a nap elközelgett. Vessük el azért a sötétség cselekedeteit, és öltözzük fel a világosság fegyvereit, és olvasta tovább, mint nappal ékesen járjunk, nem dobzódásokban és részegségekben, és nem bujálkodásokban és feslettségekben, nem versengésben és irigységben, hanem öltözzétek fel az Úr Jézus Krisztust, és a testet ne tápláljátok kívánságokra, és az egész élete egy új megvilágításba került. És akkor Isten elvette a sötétséget a szívéből, és betöltötte az ő szívét az ő világosságával, akkor minden az Isten világosságába került. Az egész felebarátisága, az eddigi kapcsolatai, a gyermekével való kapcsolata, minden, minden, minden. Mert amikor az Isten rávilágít az életünkre, akkor minden más megvilágításba kerül. Minden Isten elé kerül. Az eltitkolt ügyek, amikről senki nem tud, a házasságok titkai, az emberekkel való kudarcaink, ami dolgaink, amikkel nem tudtunk elszámolni se ember, se Isten előtt, minden kiderül, hogy Istenhez tartozik. Úgy, mint hogy Dávid király, amikor azt a szörnyű bűnt elkövette, a házasságtörést, akkor a megrázó imádságában így imádkozik, figyeljük, egyedül te ellened vétkeztem. És cselekedtem azt, hogy gondozhat a szemeid előtt, pedig vétkezett Becsabé ellen, az asszony ellen, akit a férjétől elszakított, vétkezett Úriás ellen, akit megöletett, mert az első sorba küldte, hogy ott őt meg a leghevesebb a harc, és vétkezett a kisfiú ellen, aki megszületett, és utána meghalt. És vétkezett az Isten népe ellen, mert az Isten népe rá fölnézett, és azt mondja, ilyenek azok, akik az Isten emberei? Vétkezett. Fölsoroltam, hogy hány humán tényező az, és személy, aki ellen vétkezett. És mégis, amikor imádkozik, akkor ezt mondja az 51. Zsoltárban, ebben a megrázó könyörgésben, Uram, egyedül te ellened vétkeztem, és cselekedtem azt, ami gonosz a te személyed előtt. Mert hogyha Isten világosság megjelenik az életünkben, hogyha egy ige áttör a mi szívünkben, hogyha végre megértjük az Isten szeretetét, amikor megtérünk, amikor az Istenhez odahajolunk, és neki átadjuk az életünket igazából, nem emberi vallásosságból, nem emberi motivációkból csupán, hanem Istentől kényszerítve és áthatva, akkor életünk minden rossz dolga, és az egész humánum, amiben éltünk, Isten világosságába belekerül, ami rossz dolgaink. De a jó dolgaink is belekerülnek az Isten megvilágításába, hogyha az övéi vagyunk. Akkor kiderül, hogy egy új értelmet kap ez az egész földi életünk, amiben benne élünk, mozgunk és vagyunk, és kiderül az, hogy új értelmet kapnak a mi cselekedeteink, és kiderül, hogy őtőle van minden. Ő tervezte, hogy ezt a jót tegyük. Ő általa van minden, mert ő segített, hogy ezt véghez vigyük. És őre nézve vannak mindenek. És ezt megértjük, akkor valóban azt akarjuk tenni, amit Ágoston is tett, hogy felöltözte az Úr Jézus Krisztust. Öltözzétek fel az Úr Jézust, mint ahogy különböző ruhadarabokat magunkra veszünk, az ő drága tulajdonságai is. Öltözzük fel őt, mint az üdvösség sisakját a fejünkre, tesszük ő, ami fejünk, gondolataink üdvössége. Ahogy a derék szíjat a magunkra kötjük, az a békességnek a derék szíja, legyen nekünk békességünk. Ahogy a katona fölhúzta a páncélt, hogy védje a támadásoktól, a Krisztus legyen az, aki bennünket, mint egy páncélként körülvesz az ő igazságával. Körülvesz bennünket kívül, körülvesz bennünket belül. És így lehet ő nekünk, a mi napunk, és mindenünk. Amen. Válaszoljunk az igére, és énekeljük a 301. dicséret első versét. A 301. dicséret így kezdődik: új világosság jelenik. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy miközben az igét olvassuk, hallgatjuk a magyarázat értelmét, közben az Úrtól tanítatunk. Köszönjük, hogy Te magad a szent lelkeddel tudod a mi lelkünket megszólítani. Te tudod felfedni a szívünknek a indulatait és titkait, és Te tudod megmutatni, hogy mit tegyünk. Köszönjük, hogy a Te napod beragyogta a mi életünket most ezen az Isten tiszteleten is. Szeretnénk a Te világosságodban járni az előttünk levő úton, és kérünk, hogy segíts bennünket ebben. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imát. Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy itt a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás is része az Isten tiszteletnek. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, szeretete és szent lelke legyen és maradjon mindnyájan ti veletek. Amen. Hallgassuk meg a hirdetéseket. Hirdetem először azt, hogy holnap a konfirmációs órát nem tudom megtartani, mert Gödöllőn egy előadást tartok az egyetemen a 6. parancsolatról. Kedden 7 órakor várom a testvéreket a 2. helvét hitvallás megbeszélésére. Ez a nagyon kedves hitvallásos iratunk most. Előttünk van ebben az esztendőben is, és a 18. fejezetet vesszük végig. Az emberek, a gyülekezeti tagok szolgálatairól van szó ebben a részben. Csütörtökön 5 órakor várjuk a bibliórás testvéreket. Őszi nagytakarítást terveztünk és tervezünk, már egy évet lefektettünk ott az utolsó padon. ahova kérjük, hogy jelentkezzenek, vagy írják fel, akik el tudnak jönni. Most szombaton, tehát 22-én szombaton 9 órakor fogjuk az egyházi épületeinket, mármint a templomot, a termeket kitakarítani. Kérjük a testvéreket, hogy jöjjenek el. Akik kicsit erőtlennek érzik magukat, vagy azt mondják, idősebbek, egy teakészítésre ők is eljöhetnek, hiszen az is segítséget jelent. Tehát legyen ez egy közügyünk, most szombaton 22-én 9 órára várjuk a testvéreket. Ha valaki esetleg pénteken tudna jönni, akkor dr. Kovács Gyulán és Zsóka testvérünknél jelentkezzen. Arra is van lehetőség. Fejezzük be Isten tiszteletünket a 395. dicséret második és harmadik versének éneklésével. Utána a himnuszt énekeljük. A 395. dicséret második verse így kezdődik. Szeretetben összeforva egy közös test tagjai.